Sziasztok, én Gáspár József vagyok, ez pedig a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és esporttal foglalkozó műsora. Vendégem, műsorvezető társam ezúttal is Bényi László Gret. Szia, Gret!
Szia, Jaci, szervusztok, hallgatók!
És folytatjuk azt a sorozatunkat, amikor ugye legendás embereket hoztunk elő a játékos világból, és most olyasmi jelenséget sikerül feldolgozni valaki által, ami eléggé ritka, mikor egy név egyben egy brandé is válik, hiszen akivel ma fogunk foglalkozni, az Sid Meier, akit gyakran neveznek egyébként a számítógépes játékok atyának, és ez nem véletlen, mert közel 40 éves pályafutásról beszélünk, ahol nagyon durva játékokat alkotott, többek között legtöbben a Civilizationről egyébként ismerik őt, ami több mint 70 millió példányban kelt el, és hát már 1 milliárd óránál is többet játszottak vele, tehát valami elképesztő dolog. De azt figyeltem meg, Red, hogy ezek a programozó profik, sztárok, ezek mindig úgy indulnak, hogy a pályájuk elején valami nagyon durva dolgot csinálnak, és ebből már abszolút kijön, hogy egy teljesen más szinten vannak. Sid Meier esetében ez pont ez a nyomtatós tic-tac-toe sztori volt.
Nem tudom pontosan, melyik sztorira gondolsz, ezt majd meséld el. Azt tudom, hogy csinál tic-tac-toe játékot.
Az volt neki az érdekessége. Igen, a Michigan Egyetemen 71-es sztori volt ez, hogy a professzor, amivel látta, hogy ő nagyon oda van ezért a programozás, illetve akkor még lyukkártyás programozós technikák voltak, tehát a megjelenítés nem volt még annyira ott, és akkor azt mondta, hogy hát ő egy ilyen tic-tac-toe játékot megpróbál leprogramozni, és nyáron, mivel olyan szorgalmas volt, és ezt elmondta a tanárának, hogy mivel szeretne próbálkozni, megkapta a kulcsát ennek a teremnek, a számítógépes teremnek, és hát nem jött rá, hogy lehet vizualizálni ezeket a dolgokat, hogy tud neki a számítógép reagálni, ezért az épületben felelhető printerre küldte ki azt, hogy a számítógép mit válaszol, és akkor így kijöttek ilyen x-ek, meg nullák, meg x-ek, meg nullák, és akkor befutott egyszer csak az egyik hölgy egy ilyen papírra, hogy hát így Sid Meier milyen jó istent nyomtatgat, hát a számítógép nem arra való, hogy itt játékokat csináljanak, és felhívták a professzorát, majd miután elmondta Sid Meier, hogy hát ő mivel próbálkozik, a professzor meglapogatta virtuálisan, és mondta, hogy jó, hát akkor nyugodtan folytassa, mert hogy ez egy érdekes kísérlet.
Igen, hát ez egy külön téma lehetne, ezek a mainframe számítógépek, amiken ugye még nem voltak mai értelembe vett kijelzők, de már ezen nyilván az olyan hajlamúak már megpróbáltak hackelni, számítógépeket csinálni. Én írtam egy cikket a Plátó 4 rendszerről, ami azt hiszem 74-ben vagy 75-ben indult el, és figyelj, az egy mai internetnek megfelelő hálózat volt, tehát nem elég, hogy online játékok voltak, de már voltak csalás elleni programok, voltak csalás elleni programokat, meghekkelő programok.
Most azzal fejtetett, csalás elleni programokat, meghekkelő programok elleni csalások.
Az is volt már, voltak modok játékokhoz.
Wow.
Voltak MMO-k, tehát volt egy játék, amivel azt hiszem 79-ben már 96-an játszottak együtt online.
Jézusom.
RPG, tehát ez a mainframe, ez évtizedekkel megelőzte a teljes játékipart. Pontosan azért, mert ugye nem erre találták ki, hanem arra, hogy egész Amerika szerte az egyetemek között, meg a kutató laborok között lehessen tudományos munkát végezni, amiben benne volt az is, hogy a programozónak tanulók kaptak ilyen nagyon pici pár kilobájtos tárhelyeket, és akkor oda megpróbálhattak alkotni, és ez egy akár egy teljes adást megér, hogy mennyire más műfajok alakultak ki azokon az egyetemeken, ahol az egyik típusú gép volt, amint tényleg semmiféle kijelző nem volt, tehát nyomtatni kellett, mint a szegény Sid Meiernek. És melyek voltak azok, ahol már ugye ezek a zöld-fekete az volt, vagy ezek a narancsárga-fekete, ezek a korai monitorok már megvoltak, és teljesen máshogy használták ki ezeket. De hát az Sid Meier, én a korai gaming életéről én találtam egy idézetet, hogy őt a Space Invaders mennyire elkapta, és hogy az volt az a játék, amiben bele tudta magát élni, és én nagyon-nagyon megpróbáltam visszahelyezni magamat abba az időben, hogy a Space Invaders egy érzelmekkel teli, meg a játékmeneten túlmutató, tulajdonképpen ahogy a Sid Meierre írja, ő rá úgy hatott, mint egy film, mint egy regény, és azt mondta, hogy előtte is sokat játszott, ugye a Pong volt előtte ami nagyon nagyot szólt, de mondta, hogy sose érezte magát teniszezőnek, mert de a Space Invaders az ott érezte magát az űrhajóban, hogy ő védi a Földet, és ő az utolsó esélye a bolygónak, és ezt bevallom, ez nem sikerült ennyire.
Picit erős állítás.
Én teljesen elhiszem, hogy egyébként az ilyen 78-79 körül ennek tényleg volt ilyen ereje, de hát ezt ugye évtizedekkel későbbről már nehéz azért így beleélni, és akkor döntött el, hogy neki ez lesz a... Ha minden összejön, ez lesz a szakmája, aztán a tényleges szakmája az szerintem, hogyha rendeznének versenyt, hogy melyik a legunalmasabb IT munka, vagy programozói munka, akkor ő ott az előkelő helyen lett volna, ő ilyen állami lottóknak programozta le a szoftverét, a sorsolási szoftvert. Ami egyrészt óriási felelősség van, hiszen ezt úgy kell megcsinálni, hogy ne legyen kiszámítható dolog, de azért ezt nem gondolnám roppant kreatív, vagy hosszú távon ilyen egy Sid Meier-szerűen kreatív embernek főleg. És ezért kezdett el, ugye, hát ő azt mondta, mindig, én egyszer beszéltem vele az egyik E3-on.
Ezt akartam kérdezni, hogy a múltkoriból pont ezt hagytam le, hogy te beszéltél el, sok interjút volt ilyen emberrel, és Sid Meier-nél tudni meg kell kérdezni, hogy beszéltél vele élőben, de hát akkor...
Beszéltem, és azt hiszem az a Civilization, nem, az új XCOM volt, az a 2012-es XCOM, azt hiszem, annak kapcsán beszélgettünk egy ilyen, hát már eljutunk oda, ő ugye a MicroProse céget alapította, nagyon sokáig annak volt tulajdonképpen az ikonja, ott tette le a legnagyobb hatású játékot az asztalra, ugye a Pirates meg a Civilization talán az a kettő, ami itthon is. Szerintem nem túlzás, hogy még Magyarországon is mondhatjuk azt, hogy egy 100 000-et elkapott.
Igen.
És azóta is fogva tart, és aztán ugye Firaxis néven egy saját céget alapított később, és ott már ő ténylegesen a dizájnban, a programozásban nem vett részt. Ahogy én kivettem a szavaiból, ő inkább ez a tehetséggondozás, a produceri munka, ugye a pénzügyeknek az el... Tehát, hogy biztosította, hogy a cég maga létezzen még ezekben a volatilis körülmények között is. De borzasztó szimpatikus volt, egy ilyen joviális, idősebb úr, hát hozzám képest. Nagyon kedvesen beszélt mindenről, de annyira rutinos volt, hogy csak addig ment el, ami a marketingben benne volt. Tehát belőle nem lehetett aztán további infókat, meg titkokat kiszedni. Tehát ez a rutin is nagyon látszott rajta. Na de az a lényeg, hogy ő fiatal korában, ez az egyetemi évei alatt alapított egy Atari 800 klubot. És a klubot azt valójában úgy kell érteni, hogy oda mentek a srácok, mint nálunk volt ugye a legendás Csokonai klub. És hát mindenki odagyűlt, és másolták, varezolták illegálisan a játékot, de hát nyilván ez 80-as évek eleje volt, akkor talán még Amerikában sem tekintettek erre ilyen iszonyatos kárként, vagy fenyegetésként. Ő erre mindenféle interjúkban, meg még saját életrajzi könyvet is írt, és ez mindig úgy hivatkozott, hogy ez elemezni akarta a többiek játékait, és ezért alapította ezt a klubot. Hát, hogy ez most egy magyarázkodás, vagy nem, az mégis is mindegy. De az a lényeg, hogy ebben tényleg összeszedett egy olyan tudást, hogy minden műfajban otthon volt egy kicsit. Tehát imádta a stratégiákat, imádta a kalandjátékokat, a repülőszimulátorokat, és ez szerintem meg is látszik a későbbi karrierjén, mert teszem azt, egy John Carmack, ő az FPS ember. A Tim Sweeney először próbálkozott konzolos játékot PC-re hozni, aztán ő is FPS programozó lett. Tehát egy csomó embernek megvan ez a maga műfaja, ami lehet, hogy egy kicsit változik az évtizedek során, de a Sid Meier az, aki tényleg a Pirates-et nem is lehet besorolni, hogy ez milyen műfaj, mert van benne stratégia, van benne kalandjáték, vannak benne akciódús minijátékok, random generált egy csomó dolog, ami körülöttünk történik ugye a Karibi-tengerben, és szerintem ez ide vezethető vissza. És aztán egy csomó sztoriban már volt olyan, hogy valami teljesen véletlennek köszönhető az egész történet beindulása, és itt is ez volt, ez a lottó programozó cég, ahol dolgozott, elküldte Las Vegasba egy ilyen továbbképző konferenciára. Ma is vannak ilyenek, én biztos vagyok benne, hogy az állami lottóval kapcsolatos konferenciák unalmasak. Ezt az is bizonyítja, hogy Sid Meier barátunk kilógott az egyik előadásról, $10 terrulettezett egy asztalon, és aztán meglátott egy játékterem feliratú ilyen villogó neontáblát, azonnal odarohant, és meglátta tényleg, ugye ez egy hotelben volt, és 20-30-40 korabeli játéktermi automata várta ott, és ott szóba legyedett egy fickóval, ugyanannal a cégnél dolgoztak, de sose beszéltek korábban, mert teljesen más pozícióban voltak, És ez a fickó mondta, hogy itt van ez a Red Baron, ez a vörös báró, egy első világháborús repülőgép szimulátor. Én magam katonai kiképző repülő vagyok, nem tudom, te ki vagy, de fogadjunk már, hogy én sokkal több pontot érek el, mert hát én mégiscsak repültem már azért 2-3 ezer órát, barátom, te meg csak programozod a lottót. És így is lett, kipróbálták a játékot, és a Sid Meier ilyen nagyságrenddel megverte a fickót, és innen indult el az egész karrierje, meg az egész Microprose története, mert mint kiderült ez a William Steely nevű fickó, ez azt mondta neki, teljesen kétségbe esett, hogy hogy lehet az, hogy te jobban játszol, amikor ez egy repülő szimulátor, én tudom, hogy milyen pontosan a repülő, és erre Sid Meier azt mondta neki, hogy hát az oké, de hát ez nem egy tökéletes szimulátor, és láttam, hogy te hogy játszol, abból kiderült, hogy működik nagyjából a gép, ugye, hogy honnan jönnek az ellenfelek, mennyit kell ráhagyni a célzásnál, ilyen alapdolgok. És egyébként ez egy elég közepes játék, figyelj, ennél egy hét alatt jobbat írok. De ezt nem úgy mondta, hogy tényleg jobbat írna, sose jutott volna eszébe. És ez a Bill Steely, akit később Wild Bill becenéven, ő volt tehát a Microprose-nak a korai ilyen marketing arca, azt mondta, hogy oké, akkor csináljuk meg, hozd a programot, és akkor kiadjuk, megfelezzük a pénzt, milyen jó lesz is. És így indult el a Microprose, hogy tényleg akkor a Sid Meier a melóján kívül, ha nem is egy hét alatt, de egy hónap alatt megírta azt a játékot, ami Hellcat Ace néven jelent meg. Erre kellett egy céget alapítaniuk, itt kitalálta, hogy tulajdonképpen a programok az olyan, mint egy ilyen digitális vers, ugye a próza és a mikroszámítógépek prózája, és akkor ebből alakult ki a Microprose név.
Wow, ezt sose tudtam, ez teljesen új információ. És egyébként azt lehet tudni, hogy az első hívásokkal már így 50 példány el is kelt.
Igen, hát ez eredetileg úgy ment, ugye, hogy az volt a hatalmas cég, ugye ketten voltak benne felállásra, hogy akkor a Sid Meier írja a játékokat, a Wild Bill pedig a marketinges, szélszes, PR-os, tehát minden, ami az üzlettel kapcsolatos, és hát ez azt jelentett, hogy a környékbeli cégekhez odament, és ugye akkor még nylon zacskóban terjesztették a játékokat, tehát egy nylon zacskóban volt egy fénymásolt kézikönyv, meg egy nagy lemez. És hát őróla így később is keringtek sztorik, hogy az, hogy rámenős, az így nem írja le az 1%-át sem az embernek. Tehát ez a...
Egyszerűbb volt megvenni, mint azt mondani, hogy hagyd meg abba.
Tehát, hogy így nem tudtad elküldeni, nem tudtál vele olyan gorom, meg nem is mertél, mert egy ilyen nagy darab, tudod, ilyen katonaember, ilyen izmos, kihúzva állandóan, ilyen egyenruhaszerű ruhákban mászkált, mindig vitte magával a kitüntetéseit, és ez eredetileg tényleg így ment, hogy ő elment kocsiával a kis szoftverboltokba, és azt mondta, hogy figyelj, itt van ez az új játék, most vegyél meg csak 10-et, és akkor majd jövő héten beszélünk a többiről, és hát ugye tényleg ez pár emberrel el tudta játszani, és amikor már ugye nagyobb példányszámokról volt szó, meg amikor rájöttek, hogy milyen jó lenne, ha nem csak itt a lakásom 10 kilométeres körzetébe lehetne kapni, hanem mondjuk akár a szomszédos városban is, és akkor ő azt találta ki, hogy telefonon felhívta az összes boltot, aminek meg tudta szerezni csak a telefonszámát, és magát ilyen érdeklődőnek kiadva, hogy mint tudom én vagyok Joe, a Hellcat-ész megérkezette már. És akkor ugye visszakérdeztek, mi az Isten az a Hellcat-ész, és mondta, hogy van ez a Microprose nevű cég, és a haverom mondta, hogy ez egy fantasztikus játék, és hát esetleg ő megvenné mindenképpen, hogy próbáljanak meg beszerezni. És egy nappal vagy két nappal később pedig újra telefonált, akkor már mint Microprose, hogy tisztelt uram, mi vagyunk a Hellcat-ész forgalmazói, esetleg érdekli-e őket a szoftverünk, és ezzel az ultra primitív módszerrel, hogy
mennyire
lelkes vásárlónak adta ki magát, és aztán két nap múlva telefonált, hogy pont ez a szoftver.
Igen. Véletlenül pont mi vagyunk azok.
Igen. A hangom nem ismerős, csak meg vagyok fázva. És így tudtak már tényleg több ezer példányt, így lassan, ugye először elérték a 100-as példányt, aztán 500, és akkor így lassanként ment fel. És az első néhány játékból ez eljutott oda, hogy egy-két év alatt mindegyikben ilyen 5-6 ezer példány elment, ami arra még nem volt elég, hogy a Microprose-ban egy óriási stúdió legyen, de akkor már ott tudták hagyni a lottós munkahelyüket.
Meg azért ezek legendás címek, tehát ha valaki még így az eredeti eredeti bocsánat, még így a régi utas játékosok, akkor az F-15 Strike, a Solo Fight, vagy a Gunship is olyan címek, amik azért így nagyon durván ott vannak, és szinte minden PC-n annó, nyilván most hagyjuk, hogy milyen forrásból, de megjelentek és játszottuk velünk. Egyébként 86-ot írunk, és azt még azért fontosnak tartom hozzátenni, hogy 54-es születésű egyébként Sid Meier. Tehát 86-ot írunk, és akkor így érkezünk el oda, ahol mondod, hogy a Micropulse, ami egy kezdett, és az érdekesség az, hogy azt a céget, aki a Red Baront fejlesztette, azt ők meg is vették később.
Később, igen, igen. Még a Solo Flight-ot említetted, és arra azért kitérnék, hogy ez volt a nagy forduló a Micropulse életében. Ez ugye egy olyan repülő szimulátor, amiben nincsen harc. Tehát, hogyha esetleg az emberek hallottak a Flight Simulatorról, ugye ennek nemrég jön meg egy legújabb része, most már az egész bolygó benne van, hiszen ilyen műholdas képadatok alapján dolgozik. Hát nyilván a Solo Flight az még nem így működött teljesen. Ugye az legelső verzió még csak fekete-fehér volt, és csak néhány amerikai repülőtér volt benne. De már itt látszott az, hogy a Sid Meiernek egyedi ötletei vannak, mert az, hogy csinálunk egy civil repülőszimulátort, az ezer embernek eszébe jutott. Mindenki más repülőt próbált lemodellezni, mindenki lehető legélethűbb kezelést akarta, már amennyire egy joystickkal ez teljesen értelmezhető.
Hát meg 86-ban a számítási kapacitással, ami értelmezhető, igen, meg grafikával.
És ezt így abba is hagyták, hogy tök jó, aki akar, az repkedhet, le lehet szállni, föl lehet szállni, körbe lehet repülni a, nem tudom, a város körül, meg lehet kerülni a hegyeket, de a Sid Meiernek itt eszébe jutott, hogy oké, de ez nem játék azért még, hanem ez tényleg egy szó szerinti értelemben vett szimulátor, amivel nagyon kevesek élvezik valószínűleg, hogy a puszta fizikai szimuláció működik, és ezért ő berakott egy ilyen random generált küldetéseket tartalmazó játékmódot, amivel ugye ilyen légipostát alakíthattunk. És ez annyira bejött az embereknek, hogy ez lett az első játék, ami PC-n, valószínűleg ez az első játék, ugye pontos adatok nincsenek, de még ha nem is az a legelső, de a legelső között, ami 1 millió példányban elfogyott.
És azért ez 80-as években, ez, igen, brutális szám. Ráadásul, ha már a Solo Fight-ot mondtad, ami gyakorlatilag ezt a típusú, kicsit máshogy értelmezik a repülés dolgot belehúzta, azért, ha jól hiszem, a Chopper Rescue az szintén hozzátartozik Sid Meierhez, ami szerintem a C-64-es játékosoknak a lelkében, szívében még ott van, mikor a repülővel, vagy a kis helikopterrel kellett menni, ami háztetére össze kellett szedni az emberkéket, lehet, hogy nem rájuk szállni, és volt benne gravitáció, ami húzta lefelé a helikoptert, és roppant élvezetes volt. Manapság már úgy kommentelik, néztem egyébként, hogy megcsinálták a játékot, webben lehet játszani, és nem tudom hány komment van, hogy ez iszonyatosan nehéz. Hát ez egy másfajta kihívás volt akkoriban.
Igen, hát akkor ugye olyan kevés tartalmat lehetett egy floppy lemezre vagy egy kazettára rárakni, hogy ha nem volt túl nehéz a játékod, akkor egy délután alatt végigjátszották.
És akkor
mindenki félredobta, és igazából ez még valamilyen szinten a játékmásolásnak is egy motorja volt, hogy hát nem fogok fizetni egy délutános dologért, ami nyilván nem állja meg a helyét mondjuk egy mozi mellett, vagy egy hasonló dolog, de ebben szerintem nem menjünk bele. A lényeg az, hogy ahogy te is soroltad a címeket, ugye F-15 Strike Eagle, meg Gunship, meg volt egy Silent Service néven egy tengeralattjárós játék, hogy ez mind, ugye ez a modern military világ feldolgozása, mind szimuláció. Hát ez ugye azért volt, mert a White Bill, ugye a Bill Steele, ő ugye katona volt, és ezért katonai szoftvereket akart a saját cégével látni, és a Sid Meiernek voltak más tervei, és úgy gondolta, hogy a Gunship az, ahol na most tényleg így az egy másik programozónak volt a projektje, egyszerűen nem tudták megcsinálni a helikopter fizikai szimulációját, ezért nő neki oda kellett menni, és fél év alatt gyakorlatilag megmenteni azt a projektet, és akkor döntött úgy, hogy na, akkor most az lesz, amit én szeretném, csinálunk egyet Sidnek is.
és a Gunship legendás helikopter szimulátor lett.
Igen, szerintem az, amivel még azok is tudtak játszani, akiknek tényleg ezek a Commodore 64-es repülőgép szimulátorok túlzásnak számít. Én ilyen voltam. Tehát én egyrészt ugye azok ma már elképzelhetetlenül alacsony framerate-tel futottak, tehát ilyen 1-2 frame-mel másodpercenként, ha fordultál, még kevesebbel.
Visszajött egy kávé után, hogy lerendelni.
Minden angolul volt benne, és ezek ugye erősen szakszavak. Tehát engem nem tudott elkapni, se tudásom, se lelkesedésem nem volt meg ehhez. De itt jött el az, hogy bement a Micropulse-nak a raktárába, ahol olyan játéktervek, ugye főleg ez papírmappákat jelentett sorakoztak, amiket valamiért valaki nem tudott megcsinálni, de hogy félrerakták, hogy ez ebben van fantázia is. Itt talált meg egy kalózos játékötletet, és akkor azt mondta, hogy tudod mit? Csinálunk egy játékot a kalózokról.
És ez lesz nagyon érdekes, mert innentől Sid Meierből márka lett, de hogy ezt majd megtudjátok a szünet után, addig is maradjatok velünk.